reggeli személy.
Őrsi Mátyás külpolitikai szakértő van velünk, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mielőtt elkezdünk beszélgetni, hát elsősorban a cseh választásokról, aztán majd kanyargunk, itt bele fogunk érni a magyar belpolitikába is. Hadd mondjam el, kedves hallgatóink, hogy 155 millió 34 ezer forintot kaptunk eddig önöktől a gyűjtő túrán. Nagyon szépen köszönjük, és haladunk tovább ezen a rögös úton, tehát várjuk még a segítséget, amelyen önök ugye, hogy mondjam, rögről rögre elő segítenek bennünket, hogy eljussunk majd a tavaszig, ami remélhetőleg valamiféle változásokat mindenféleképpen fog hozni. Addig is mind a kettőnknek, hallgatónak, műsorkészítőnek ki kell tartani egymás mellett. Köszönjük még egyszer.
Én sok sikert kívánok a Klubrádiónak, és nem csak a túléléshez, hanem ahhoz is, hogy én ugye 70 éves elmúltam, de én még meg fogom élni, hogy a Klubrádió ennek az országnak egy vezető rádiója lesz.
Hú, köszönjük szépen. Hát akkor folytassuk a szokott szinten, mert erről soha nem mondtunk le, akár interneten voltunk, akár nem, a cseh választásokkal. Ugye Babis győzelmét előre látták sokan, hát túlságosan nagy volt a különbség az előrejelzések szerint is, nem mintha ezek az intézmények nem tudnának tévedni. Ezt a nagy győzelmet azért egy pár dolog beárnyékolja. Például, ha jól tudom, akkor ahogy most kinéz, koalícióra kényszerül, de nem lehet tudni, kik lesznek a társai ebben, vagy nem lehet tudni, hogy milyen áron.
Először is dicsérjük meg a cseh választási rendszert. Még akkor is, ha Magyarországon van olyan politikai erő, amely az első 50-ben nem sorolja be a választási rendszer, de Csehországban egy arányos választási rendszer van. Ráadásul nagyon ügyesen kitalálva, ugye gyakran rólják fel az arányos választási rendszernek, hogy a területek képviselete akkor hogyan van megoldva. Úgy van megoldva, hogy az ország fel van osztva régiókra, és régiónként külön van egy arányos választás, és ez összeadódik. Tehát az országnak minden része képviseletre talál a parlamentben, és hát az arányos választási rendszerekből nagyon-nagyon-nagyon ritkán jön ki egy egypárti kormányzás. Az többnyire koalíciós kényszert jelent, és hát nyilván a magyarországi hallgatók pontosan tudják, hogy a koalíciós kormányzás az mennyi nehézséggel jár, egyeztetéssel, ha tetszik, veszekedéssel, harccal. Mégis az eredménye azért jobb, mert nem egy valakinek az akarata érvényesül, hanem valamilyen kompromisszumra kényszeríti rá a feleket, és Csehországban ez az arányos rendszer, ez megakadályozza azt, hogy egy ilyen Fidesz-szerű képződmény, mint Magyarországon, ott is létrejöjjön.
A másik, amiről beszélni szoktak, hogy tulajdonképpen a szélsőségesek nem nagyon jártak jól, sem ezzel a rendszerrel, sem magukkal a választókkal. Tehát a szél jobb és a szél bal jelen van, de nem olyan erővel, mint korábban hitték volna.
A szélbal kiesett, olyan mértékben rosszul járt. A szél jobb, az megerősödött, de annyira erős nem tudott lenni, hogy igazából képes legyen erőteljesen befolyásolni Csehország jövőjét. Hadd tegyem hozzá, ezt inkább csak egy érdekességképpen mondom, hogy a csehországi úgynevezett szélső jobb, az SPD, amit magyarul úgy lehetne fordítani, hogy a szabadság és a direkt demokrácia pártja, ez önmagában is hát sejtetti, hogy egy populista pártról van szó, ez egy rendkívül nacionalista. Ez az EU ellenes, ez NATO ellenes, ez Ukrajna ellenes párt, mondom, a legnagyobb nacionalizmusával a párt elnökét úgy hívják, hogy Tomio Okamura. Hogyha a Klubrádió hallgatóinak jó érzékük van, és úgy hallják, hogy ez egy japános név, akkor ennek az az oka, hogy az illető fél japán, tehát azt hiszem a mamája volt cseh, és a papája japán. Egyébként, ha ránézünk, elég japános az arcberendezkedése is, és Csehországban, hát egy fél japán, egy japán nevű fél japán, aki a legnacionalistább csehországi politikát űzi, és azt kell mondjam, hogy viszonylagos sikerrel, mert azért elértek 7,8%-ot, amely 15 mandátumra elég volt nekik, szóval a párt egyáltalán nem leírható.
Van honnan túl teljesítenie. Azt lehet mondani.
A legteljesebb mértékig. Na most ugye volt erről szó, hogy arányos a rendszer, tehát Babis anó pártja nem tudott többséget elérni, ezt borzasztóan nehéz is. Most előtte két lehetőség van. Nyilván kormányra akar kerülni, és Babis kormányozni akar, ezt fogadjuk el, hogy ezért indult a választáson. Most vagy azt csinálja, hogy koalíciót köt ezzel az Okamura által vezette SPD-vel, és még rajtuk kívül ez az úgynevezett motorosok vagy autósok pártjával, majd beszéljünk róluk is, ha szükségesnek találja. Ezért rendkívül komoly árat kell fizetnie, mert legfőképpen az SPD az egy nagyon európai párt, és ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozza Csehországot nemzetközi környezetben. A másik lehetősége az, hogy megpróbál kisebbségből kormányozni, és egyenként megállapodni. Két pártal volt már erre példa. Azt kell, hogy mondjam, hogy mind a két módszernek, mind a két megoldásnak van hátránya. Most nem is az előnyökről beszélnék, hanem a hátrányokról. Hogyha formális koalíciót kötnek, akkor kell nekik adni miniszteri posztokat. Hogyha miniszteri posztokat kell nekik adni, akkor ezek a kis pártok olyan posztokra fognak törekedni, amelyek lehetővé teszük számára, hogy amiért ők küzdöttek, azt ők meg is valósítsák kormányon. Ebből következően az SPD, tehát ez az Okamura vezette párt, nyilvánvalóan a külügyek befolyásolására fog majd törekedni, amiért Babis nem adhat át neki. A másik lehetősége pedig a kisebbségből kormányzás, aminek még az a nehézsége van, hogyha van egy formális koalíció, ha sikerül a programokat egyeztetni, akkor a koalíciós pártok olyan törvényeket is megszavaznak, amelyek egyébként kevésbé értenek egyet azért, hogy meg tudják másod mutatni magukat. Ott, ahol nincsen koalíció, hanem egyedi dílek, megállapodások vannak, ott Babisnak minden egyes törvényjavaslatnál meg kell valahogyan szerezni ennek a két pártnak a támogatását, akik meg fogják kérni ennek az árát. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek súlyos árak lehetnek, és ebből az következik, hogy a most stabilnak tűnő helyzet egy-két éven belül rendkívül instabillá válhat Csehországban.
Hát ezt meg kell várnunk, hogy merre fordul ez a dolog, de maga Babis milyen politikát vinne az Európai Unióval és Ukrajnával szemben, mert úgy tudni, hogy a kampányban meglehetősen ukrán ellenes, sőt ukrajna ellenes jelszavakat mondott. Aztán a választás után volt egy mondata, amiből azt szűrték le, hogy de a cseh fegyverek továbbra is mehetnek Ukrajnába.
Pontosan erről van szó, nem eszik olyan forrón a kását, azt hiszem így mondják. Valóban nyilván egy kampányban elhangoznak olyan kijelentések, amelyek szél felé húznak, ezek EU ellenes retorikák voltak, ezek még néha nem annyira a NATO, de még a NATO ellenesek is, és mindenféleképpen úgy találta, ez eléggé hasonlít az orbáni szövegekhez, hogy az Ukrajnába irányuló fegyverszállításokat ne a csehek fizessék, a csehek ebben nem akarnak beszállni, és valóban, ahogy szerkesztő úr mondta, azért azóta volt már egy olyan interjúja, amelyben virágnyelven ugyan, de mindenki számára, aki legalábbis érdeklődik, érthetően azt mondta, hogy azért megtalálják a módját annak, hogy Ukrajnába azért a fegyverek eljussanak, szóval úgy gondolom, hogy ez a dolog lényegében rendben lesz, és egy változásra igen, de radikális változásra semmiképpen sem kell számítani, még akkor sem, hogyha tudom, hogy minden egyes választásról szeretjük azt gondolni, hogy most ezen múlik a világ sorsa, jobbra dől vagy balra dől, de azért ez nem ennyire vészes, szóval lesz korrekció, de nem akkora, amelytől tartania kellene azoknak, akik Ukrajna győzelmét óhajtják, és akik Ukrajna támogatását kívánják elősegíteni a nemzetközi politikában.
A világ most olyan, hát legalábbis Európában, hogy muszáj föltenni azt a kérdést, hogy ezek a pártok, tehát a cseh pártok, főleg a szélső jobboldali és baloldali pártok, illetve maga Babis pártja, az ANO, az mennyire érintett, vagy érintetlen az orosz befolyástól és pénzektől?
Erre adatot még nem láttam, abban egészen biztosak lehetünk, hogy a kibertérben az orosz befolyás ott is erős, mint hogy a világon mindenütt erős. Egyébként Csehországban baloldali párt éppen most nem annyira van. Tegyük hozzá, amikor a választásokról beszélünk, hogy két győztese van ennek a választásnak. Az egyik ugye a Babésféle Ánó, de a másik győztes a kalózpárt, amely nevével ellentétben nem a szabadrablást hirdeti, hanem ők az internet szabadsága mellett indultak, és most egy bal közép az Európai Parlamentben a zöld csoportban ül, de sok tekintetben egyébként liberális és egy bal közép pártnak minősül, és úgy látszik, hogy megerősödtek. 9,1%-ot kaptak. Ez számukra 18 képviselőhely, tehát megelőzték Okamura pártját is ezzel az eredménnyel. Úgyhogy ezért mondom, hogy nem kell temetni se országot.
Nem szándékoztam, csak azt szerettem volna megérteni, hogy gyanú sincs arra, hogy pénzzelnek az oroszokhoz pártokat.
Ja, bocsánat, még igen, tényleg ezt a kérdést végül is nem vartam el. Rengeteg állítás van ezzel kapcsolatban. Mondjuk Babis személyét érintően ilyenről nem hallottam, de ettől még lehet. De az, hogy oroszok megpróbálnak turkálni a cseh belügyekben is, és ennek jegyében, mint hogy annyi más európai, sőt nem csak európai országban megteszik, itt pénzzel is beszállnak különböző politikai pártok mögött, ebben e felől a legkisebb, legcsekélyebb kétségünk ne legyen.
Valami halványan dereng nekem, csak nem tudom pontosan, mert annyira nem emlékszem már, hogy valami orosz beavatkozásra sor került egy cseh depóban, fegyver tároló műhelyben, mint a felrobbantották volna, de nem kapták el őket, de azonosították őket azután, hogy elhagyták Csehországot.
Most, ahogy készültem erre a mai beszélgetésre, ez egy régebbi, ez egy jó pár éves történet, ezért ezt most nem néztem meg, de emlékszem én is erre az esetre. Az ilyen típusú esetek arra jók, hogy a cseh társadalmat összerántsák egy közös ügy mellett, amelyre szerintem minden országnak néha szüksége van. És ez történt Csehországban is természetesen, de azért ennek már egy-két éve, három éve is, szóval ez elég régen történt, és hát azért a politikában a tegnap előtt történteknek már tegnap sem nagyon van hatása, hát még mára is holnapra.
Babis a patrióták frakciójában ül, akárcsak Orbán, és hát most egyel több illiberális, vagy nem is tudom, hogy írjam le őt, miniszterelnök lesz az Európai Tanácsban. Nem felejtik el az újságírók megírni róla, hogy Orbán barátja. De hát ezt írták Ficóról is, hogy Orbán barátja, de azért még a szlovák miniszterelnök politikája sem egészen olyan, mint Orbáné. Főleg a Unióval kapcsolatban magyarán sokkal több dologra mond igen, mint Orbán, aztán Orbán előbb-utóbb egyikre vagy másikra rákényszerül, mert látja, hogy teljesen egyedül marad. E tekintetben mennyire lesz szövetséges Babis?
Nagyon érdekes volt Orbánnak a megnyilvánulása a választás követően, mert Orbán úgy fogalmazott egyébként szerintem pontosan, hogy van egy szövetséges, ha nem is a tárgyalóasztalnál, hanem a folyóson. Ugye így fogalmazott Orbán.
A folyosón már többségben vagyunk, a tárgyalóasztalnál még nem.
Jó, hát hogyha a többiekben vannak, ők meg kimaradnak, akkor persze, hogy többségben vannak. Nincsenek egyelőre többségben, de kétségkívül ez a patrióta család, ez egy taggal, egy miniszterelnökkel bővült a tanácsban is, de mint az Orbán szövegéből is kiderült, azért hatásuk az Európai Tanács működésére ez nem lesz, mert azért a centrumnak azért még mindig egy óriási többsége van. Én azt gondolom, hogy illik ide a szlovák összehasonlítás, és nem csak azért, mert Babis maga egyébként szlovák, ő Pozsonyban született 1954-ben, tehát nem egy mai motoros, hanem azért, mert miközben Ficót is nagyon gyakran társítják Orbán mellé, és tartják Orbán barátjának, nyilván az is ezer egy szempontból, ugyanakkor, amikor törésre kerül a sor, akkor eddig úgy tűnik, hogy Magyarország, amikor még mindig kitartott a lehetetlen álláspontja mellett, akkor Szlovákiát most az utolsó pillanatban nem akarom dramatizálni pontosan hogyan, de azért ő végig a mainstream-mel maradt, ő nem akarta elveszteni a kapcsolatát az Európát irányító politikai erőkkel, és meg akarta őrizni a támogatásukat. Hogyha ez így volt Fico esetében, akkor ez sokkal inkább így lesz Babis esetében, aki nem akarja összerúgni a port mondjuk Németországgal. Ha a magyar gazdaság a német gazdaságra épül sok tekintetben, akkor ez még fokozottan igaz Csehországra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy retorikaiak itt lesznek olyan kijelentések, amelyekből úgy tűnik majd, hogy Babis és Orbán egy követ fújnak, és szerintem a gyakorlatban egyre több ügyben fog kiderülni, hogy azért nem egészen úgy van az.
Áttérhetünk a hazai ügyekre. Itt is a helyzet diktál, ami nem rossz egyébként, hogy nem az újságírónak kell kitalálni mondva csinált témákat akkor, amikor a politika megszűnik létezni, hiszen a politika éveken keresztül nem létezett Orbán Magyarországán, másfél-két éve megint van. Tehát a politika termel, meg a helyzet termel ki témákat, és ez a Zsolti bácsi ügy, vagy Szőlő utcai ügy, vagy maradjunk a lényegnél, mert a lényegről beszélünk a legkevesebbet, a gyerekeket nevelő, javító rendszereknek a szörnyűséges állapota, és a gyerekekkel való visszaélés, amiről én beszéltem egy ilyen felügyelővel, azt mondja, hogy de hát miért csodálkozom, mindenki tudja évek óta, hogy mi folyik a gyerekotthonokban, és én mondtam, hogy én például nem tudtam, gondolom ön se volt ezzel teljesen tisztában. Most kezdenek kinyílni a szekrényajtók. Nem eléggé, tehát nem állítom, hogy ebben az ügyben tökéletesen látunk, de legalább reménykedni lehet, hogy valamire legalább megtudunk dolgokat.
Szóval azért döcögve, de azért működik Magyarország és a magyarországi nyilvánosság, és ez nyilvánvalóan jó dolog, mert nehezebb fedezni a bűncselekményeket és a kormányzásnak a totális csődjét. Én úgy látom ezt a helyzetet, hogy az a fajta kormányzás, ugye, emlékszünk, hányszor mondták, hogy kormányozni legalább tudnak, de kiderült, hogy egyáltalában nem tudnak kormányozni, ha csak a kormányzáson nem azt értjük, hogy tudunk az ellenfelekkel szemben föllépni, és hogyan tudunk kampányolni, és hogyan tudjuk az adófizetők által nehezen befizetett forintokat mondjuk propagandára költeni, hogyha valaki ezt tudja, és vannak olyanok, akik szerint ez a jó kormányzás, akkor vele elbeszélgettek szívesen, de azt tapasztalom 15 éve, hogyha egy területen valami nem működik, akkor elkezdődik valami keménykedés. Ha az egészségügy nem működik, akkor az orvosoknak blokkolni kell. Akkor újabb jelentéseket kell írnia. Hogyha a gyermekvédelemben, hogy most nem menjek végig az egész területen, nem működik, akkor hoznak egy törvényt, hogy jobban átvilágítják az ebben résztvevő munkatársakat. Általában azt tapasztalom, hogy minden egyes társadalmi problémára egy ilyen kicsit erőszakos, néha jobban, néha kevésbé erőszakos lépéssel lépnek föl, ami alkalmas arra, hogy a nyomást lent tartsa. De arra nem alkalmas, hogy bármit is megoldjon vele, és hogyha a nyomást fokozza, akkor előbb-utóbb az nagyon-nagyon fog robbanni. Szerintem ez történt a gyermekvédelem területén is. Nincs még két éve, hogy kirobbant a kegyelmi ügy. És azt is egy titkolózás veszi körbe. Mit mondott Balogh Zoltán a köztársasági elnöknek, hogy a köztársasági elnök megadta ezt a kegyelmet? Mai napig nem tudja senki. Ez szerintem mindenki számára lecsorog ez a gondolat, hogy itt Balogh Zoltánnak van egy erőteljes bűnrészessége ebbe a dolognak, szónak nem jogi, hanem erkölcsi és politikai értelmében, és miután a Fidesz továbbra is Balogh Zoltánt védi ebben az ügyben, ezért teljesen érthetően merül fel a kéte ilyenkor is, hogy most kit akarnak védeni, és ráadásul a nem tudjuk hány éve tartó nyomozásból, mert az egyik miniszter szerint 10 éve, a másik miniszter szerint 1 éve tart a nyomozás. Tehát az adatok szerint, az egyik miniszter szerint vannak kiskorú áldozatok, vagy sértettek, a másik szerint nincsenek ilyenek. Olyan nagymértékű az egymásnak ellentmondó össze-vissza beszéd, hogy szerintem a magyar lakosság teljesen érthetően gondol arra, most nagyon visszafogottan fogalmazok, hogy itt valami nagyon-nagyon-nagyon nincs rendben. Hogy mi, azt természetesen nem tudjuk, de a politikai ár a Fidesznél csattan le, és mint hogy említettem a múltkor is, hogy ilyenkor ők mindig keménykedéssel válaszolnak, ezt látjuk most is, ugye a nyilatkozataiból, hogy megtorlás, meg odacsapunk, és hogyha az ellenzék erre megijed, vagy visszavonul, akkor persze a Fidesz győződ, de úgy láttam, hogy az ellenzék esze ágában nincsen megijedni, és tovább folytatja a bírálatát. Úgyhogy szerintem az összes mocsokságával ez a dolog előre visz, és hát hallgatom az elemzőket, hallgatom a politikusokat, akik minden egyes kör után kötelezően hozzáteszik, mint egy kötelező kürt, hogy jó, itt a politikusok harcolnak, de a gyerekekről kibeszél. Persze értem ennek az igazságát, de úgy gondolom, hogy ezek a viták, amelyek most lezajlanak Magyarországon, vagy amelyek zajlanak Magyarországon, ezek a harcok, ezeknek az eredményét az állami gondozásban lévő gyerekek látni fogják. Ugyanis ezek a harcok, ezek előre visznek, ha más nem, abban az értelemben, hogy akárki lesz a következő kormányfő, arra oda fog figyelni, hogy rend legyen a gyermekvédelmi intézményeknél, és a rend az most nem csak ilyen jobboldali értelemben egy rend és fegyelem, hanem ez azt jelenti, hogy számos eddig tapasztalható problémátnak az orvoslásához hozzá kell kezdeni, és senki ne várjon 1-2 éven belül itt egy radikális változás, mert ez olyan régóta mostoha gyereke a magyar állami életnek, hogy ez hosszú évekbe fog telni, hogy ez rendbe jöjjön, de miért ne legyünk optimisták, hogy ezek a viták ehhez hozzásegítik Magyarországot.
Igen, igen, irtózatos mennyiségű pénz is kell, mondják szakértők, ami biztosan nem lesz. Tehát és nem csak arról van szó, hogy az uniós pénzek, hát valószínűleg akármilyen kormány is jön, azoknak jó részét már nem lehet visszaszerezni, mert egyszerűen lejár a határidejük. Másrészt a magyar gazdaság rettenetes állapotban van. Hát ugye évek óta nem mutat pluszokat, recesszió van, vagy ennek egy nagyon közeli formája. Tehát április után bárki marad, vagy lesz a kormányfő, nagyon szigorú megszorítások lesznek, és nem erre fognak elsősorban költeni.
Hogyha úgy fogalmazok, hogy nem irigylem azt, aki a következő miniszterelnök lesz, ez csak arra utal, hogy már nem vagyok politikus. Mert hát nyilván a politikusok meg akarják mutatni az országnak, hogy amit ők elképzeltek, azt végre is képesek hajtani, és ez nyilván hatalom kell, bár olyan könnyen mondják, hogy jaj, csak a hatalmat akarja, persze, hogy azt akarja, ezért politikus. Bárki lesz a kormányfő, csalódást fog okozni, mert az nem megy, ami egyébként Csehországban is, például az ANO, a győztes párt vét, azt mondta, hogy adócsökkentést akarok, mint Magyarországon is mondja mindenki, adócsökkentést akar, nem mindenki egyébként, de a DK nem mondja, de majdnem mindenki más mondja, és közben kiadásnövelést is ígér mindenütt. Ezt egyébként a DK is ígéri, hogy sokkal többet akar költeni különböző közcélokra, de más is ígéri. Na most ott, ahol a költségvetés lukas, ahol Magyarország mint egész el van adósodva, ott az adók csökkentését, tehát a bevétel csökkentését ígérni, és a kiadások növelését is megígérni, és ezt mind elhinni, ez számomra egy katasztrófa. Annál is inkább, mert hogyha most a klubrádiót hallgatókhoz fordulhatnék így közvetlenül, és azt mondanám nekik, hogy most tessék elképzelni, hogy a barátjuk, a szomszédjuk, vagy a férjük, feleségük azt mondaná, hogy figyelj, drágám, jövőre elmegyek egy másik állásba. Kevesebbet fogok keresni, mint eddig, viszont jobban fogunk élni, és ehhez képest még az adósságunk is csökkenni fog. Erre mindenki azt mondaná, hogy ez hülye, hát ez teljesen hihetetlen, és számomra mindig az a kérdés, hogy mitől van az, hogy miközben tudjuk, hogy ez egy hülyeség, amikor a saját életünkről van szó, amikor a politika ígéri ezt, akkor mégiscsak ezt elhisszük neki. Ne higgyük el, mert ez nem fog tudni bekövetkezni, és hogyha tényleg adócsökkentés lesz, megjegyzem szerintem, nincs adócsökkentés, a Fidesz mindig megígérte, valahol csökkentette, és másút bevezetett még három másikat, hogy a lukat betömje. Tehát adócsökkentés, és még a kiadások növelését is, ez képtelenség. Következésképpen vagy az adócsökkentés marad el, vagy a kiadás növelése marad el, vagy mind a kettő elmarad. Nem azt jelenti ez, hogy a következő kormány eszköztelen lesz, mert azért átcsoportosításokra azért van lehetőség, de azért azt jelzem, hogy azt, hogy a milliárdosokat megadóztatjuk, azt, hogy nem építünk több stadiont, hanem ezek nem adunk több pénzt mondjuk templomfelújításra és térkövekre, ezen nagyon sok pénz megtakarítható, de annyi messze nem, amennyit nyilván a pártok ilyenkor ígérnek. Úgyhogy valóban ennek a végeredménye egy újabb csalódás lesz, ez elkerülhetetlen.
A kicsit pesszimistábbak azt mondják, hogy na de hát ugye most készülődik újra ennek a rendkívüli vészhelyzetnek a meghosszabbítása, amibe bele fognak érni a választások. És hogy ez a rendszer, én nem tudom, hogy ezt miért gondolják, ez kizárhatja mondjuk a választások létét egyáltalán, tehát a Fidesznek felhatalmazása lehet arra, hogy halasszon. Ez egy valóságos veszély?
Én azt nem tudom kijelenteni, hogy ilyen veszély nincsen. Sőt, olyat sem tudok kijelenteni, hogy ilyen veszély van, és ennek az az oka, hogy én nem ülök benne a Fidesznek az agy központjában, ahol ezekről beszélnek. Én abban bizonyos vagyok, hogy ez van, akinek eszébe jut. Nem spekulálok, hogy kinek, de van, akinek eszébe jut. Egyébként nem is baj, hogy az eszükbe jut. Egy ilyen helyzetben a Fidesz azt mérlegelné, hogy ezzel mit nyer és mit veszít. És ugye kicsit lebontva ezt a kérdést, nyilván megnyerheti azt, hogy tovább van kormányon, hiszen ha nincs választás, akkor az előző kormány tovább van. De az, hogy mit tud ezen veszíteni a jelenlegi szavazó, akik azt mondják a jelenlegi szavazóinak is egy nem tudom hány százaléka, de pont elegendő százaléka, hogy oppá, ez azért túlzás. És azt mondják, hogy akkor erre a pártra nem lehet szavazni, mert az ellenzéknek is volt némi igaza, hogy ez egy van, aki diktatúrának hívta, nyilván ez túlzás, de egy autokratikus rezsim, ez meg nem egy magyar szó, de attól még valószínűleg ezzel vagyunk közelebb az igazsághoz. Eddig ezt nem fogadták el, és hogyha egy ilyen lépés bekövetkezne, akkor ezt elfogadnák. Egészen pontosan akkor ezt elutasítanák, hogy ez képtelenség egy választást elutasítani. Na most gondoljunk bele a nemzetközi helyzetbe, ahol azért egy kormánynak azért kell, hogy némi jogi legitimáció legyen. Na most akkor Orbán Viktor nem tart választ, elhalasztja a választást veszélyhelyzetre hivatkozva, és kimegy abba az Európai Tanácsba, vagy arra a NATO csúcsülésre, ahol a kollégáinak a kétharmada a környező országokból van, vagy nem kétharmada, most mondtam egy számot, de szép számmal a környező országokból van. Pont ugyanabban a helyzetben, mint Magyarország, pontosan tisztában vannak azzal, hogy nincs rendkívüli helyzet. Az orosz-ukrán háború legkevésbé sem indokolt ilyet, ezért azok az eddigi feltételezések, hogy Orbán nem osztja azokat az alapvető értékeket, amelyekre az Európai Unió épült, ez azok számára is világos, kristálytisztává válnának, akik eddig azt mondták, hogy azért mi várjunk, meg nem tudjuk, meg lehet. Szóval én azt gondolom, hogy ez egy olyan elszigetelődéshez vezet Orbán számára, talán a kisebbik baj, hogy nemzetközi porondon, de az, hogy szerintem idehaza is nagy veszélybe kerülne. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodnának, mielőtt egy ilyen lépést meghúznának.
Ami a dolgot illeti, a várható további durvulását a politizáló hangnemnek, a közélet további roncsolódását, ha ettől a Fidesz azt várja, hogy erősebbnek is, ezért inkább választhatóbbnak tűnik, tehát megszűnik ez a tétovaság, amit mutatott az elmúlt másfél évben, akkor ez azért bizonyulhat tévedésnek, mert megint csak több szakértő azt mondja, hogy az a helyzet, hogy tulajdonképpen már minden oldalon mindenki eldöntötte, hogy kire fog szavazni, és ebben nem ingatják meg semmire. Tehát akármi derül ki a Fideszről, a Fidesz szavazók ki fognak tartani, már mint a kemény mag. És ez a másik oldalon ugyanúgy néz ki.
Ebben sok igazság van, de azért a mondatot itt nem szabad befejezni. Mert miközben itt már meggyőzni, nyilván mindig lehet valakit, de sokakat nem fognak meggyőzni, egyik oldalon sem, azért marad még egy óriási kérdés. Ez pedig az, hogy ki képes jobban mozgósításra. Ki az, aki az ő potenciális szavazói közül a legtöbbet el tudja vinni a szavazófülkékben a szavazás napján, és ebben az Orbánék rendkívül jók voltak az elmúlt 15 évben folyamatosan. Sokat gúnyolódunk a Kubatov listán, de most így négy szem közt vagyunk, és senki nem hall bennünket, ezért minden országban van. Szóval az adatokat összegyűjtik a mozgósítás érdekében, ezt kell csinálnia az ellenzéknek, és nyilvánvalóan törvényesen, de ezt kell csinálnia. És az a kérdés, hogy ki az, aki a választást megelőzően több lelkesedést tud önteni a választóiba. Hogyha a Fidesz egy választást elhalaszt, és mondjuk fél évvel később kitűzi azt, akkor vajon hány olyan ember lesz, aki most áprilisban a Fideszre szavazna, és azt mondaná fél év múlva, hogy na, nem biztos benne. Nem megy át a másik oldalra, mint hogy a kérdésed mögött az állítás szerintem helytálló, hanem otthon marad, és nem megy el szavazni, míg vele szemben a másik oldal, a Tisza szavazói, a DK szavazói, a kétfarkú kutyapárt szavazói, az afölötti felháborodásukban, hogy itt indokolatlanul nem tartottak választást, mindenki el fog menni, és lesz szavaz a Fidesz. Szóval ezt is mérlegelnie kell a Fidesznek.
Tulajdonképpen ez a betiltott Pride-nak a tünete?
Nagyon tetszik ez a hasonlat, hogy valóban a Pride-on és nem csak a budapesti, hanem most a pécsin is lehetett látni, most vasárnap, tehát tegnap. Olyan sok ember volt mind a kettőn, hogy szerintem jó okunk van azt feltételezni, hogy ennek a hatalmas tömegnek az egyik oka a tiltás volt. Nem is az, hogy ki mit gondol az LMBTQ közösség, vagy pedig a melegek, kapcsolatban milyen felfogások vannak. El tudom képzelni azt, de nyilván a többsége persze olyan, hogy hát miért ne, nyilvánvalóan nem ártanak senkinek, akkor szeressék egymást, abszolút egyetértek velük, de rajtuk kívül lehetnek olyanok, akik sanda szemmel nézik ezt, de azt mondják, hogy betiltani 2025 Magyarországon, na azt nem, akkor kimegyünk és tüntetünk mi is. Úgyhogy én ezt a hasonlatot nagyon nagy mértékben támogatom.
Ha az ellenzéki oldalon gyakorlatilag, már úgy értem, hogy a nem szélső jobb oldali, tehát most a Mi Hazánkat leszámítva, két párt van. Az egyik a DK, a másik ugye a Tisza, és a Tisza az elmúlt másfél évben gond nélkül nőtt. Nőtt és nőtt, mint a most torpant volna meg ezen a nyáron. A DK pedig óriási zuhant, kb. 15%-ról, volt kevesebb is, de most maradjunk a 15-nél, esett vissza. Tulajdonképpen, hogy hova, azt nem lehet pontosan tudni, mert hol bemérik őt 5%-kal a parlamentbe, hol meg a másik intézet azt mondja, hogy csak 3%-a van, vagyis nem fog bejutni. Most a DK kapott egy nagy ajándékot, tudnék ezt a gyerekvédelem ügyet, amit ellenzékből nem azt mondom, hogy egyedül visz, mert ott van mellett egy csomó civil mozgalom, Puzsér Róberték, meg mások is, de a Tisza nem viszi olyan mellszélességgel, mint amit az ember elvárt volna. Tehát van egy ilyen nagyon fura állapot.
Hadd mondjak először valamit a közvéleménykutatásokról. Nagyon-nagyon nem szeretem azt, amikor politikai pártok nekiállnak gyalulni a közvéleménykutatókat, és vádolni őket, még akkor sem, hogyha egyébként ilyen jeleket adott esetben lehet látni. Legfőképpen a Fidesz által fizetett kutatók esetében. A közvéleménykutató azt a kérdést teszi fel, hogyha most vasárnap lennének a választások, ön kire szavazna? Ezért akiket megkérdeznek, 500, 1000, 1500, 3000 fő, ezek arra a kérdésre válaszolnak, hogyha most vasárnap lenne a választás, kire szavazna. Ez egy nagyon fontos indikátor, de azt tudnunk kell, hogy a választások nem most vasárnap lesznek. Következésképpen a közvéleménykutatásokból azt levonni, hogy itt ki fog győzni, vagy ki az, aki bukni fog, teljesen képtelenség, és emiatt ezek a viták itt szerintem nagyon-nagyon-nagyon félre mennek. Rengeteg idő van még hátra, én is úgy látom, hogy itt most egy megtorpanás következett be a Tisza pártnál. Engem nagyon-nagyon meglepett az, hogy az ígéretük ellenére jelöltállítással egyenlőre úgy tűnik, hogy sehol nem állnak, ami egy nagyon nagy probléma, mert hát most nem csak azért, hogy kik azok az arcok, akiket a választók megismernek, hogy őket küldjék a parlamentben, hanem hogy hát azt is tudni kell, hogyha kormányra törekednek, már pedig kormányra törekednek, akkor ők egyénileg mit gondolnak erről a világról? Hát mi az egyetértés, mi a különbség közöttük? Azért ne felejtsük el, hogy a következő kormánynak egy parlamenti többséggel kell rendelkeznie, akik őket támogatják, és hát ha most fél évvel a választások előtt még nem ismerjük a jelölteket, ez szerintem ez egy óriási probléma. Valóban van ha igaz az, amit mondanak, hogy hát attól tartanak, hogy akkor a fideszesek levadásszák őket, ez egy másik nagy probléma, mert ezt tudni kell, hogy a fideszesek le fogják őket vadászni. Erre kétfajta választ lehet adni, vagy a lehető legkiválóbb embereket kell indítani, most nem akarok itt populista lenni, ezt nem könnyű mindig megtalálni természetesen, de a másik oldalon pedig kell egy védekezési stratégiát tudni kialakítani, de az, hogy azért, mert bennünket támadni fognak, ezért én nem nevezem meg még a jelöltjeimet, ez szerintem nem egy jó stratégia, mert azt sugallja a választóknak, hogy félnek a Fidesztől. És ez szerintem nem jó. Lehet, hogy erre azt mondják, hogy nem igaz, hogy félünk, és elhiszem neki, hogy nem fél, de arra fölhívom a figyelmet, hogy ebből a helyzetből azért ez az üzenet, ezt az üzenetet fogja a választó venni, vagy legalábbis sok választó, és ezzel a Tiszának szerintem foglalkoznia kell. A DK-t a medián méri többnyire 5% alá, mások befutóhelyre mérik, most nem is a kormányzati intézetekre gondolok, akik szerintem úgy sakkoznak, hogy a Fidesznek jó. Most én úgy nem fogalmaznék, hogy ez egy ajándék volt, ez a Zsolti bácsi ügy, mert ez senkinek nem ajándék. Ez egy borzalmas történet, de szerintem a demokratikus koalíció jól használta ki azt a helyzetet, amelyet a Fidesz előállított. És ugye az a vád szokta érni a pártokat, hogy a hatalomért csinálják, és azt tudom rá mondani, hogy persze, hogy azért csinálják, és hogyha jó ügyeket visz, és jó ügyekben mutat rá a kormány tehetetlenségére, és ezért még a támogatottsága is nő egy pártnak, akkor jól végzi a munkáját. Hát ez az ég egy világon semmi baj nincsen, de hát nagyon-nagyon-nagyon sok idő van még hátra, és hát a Tiszának is, amely nagyon pörgött az elmúlt másfél évben, most elassult volna, meg kell találni az új hangját, hogy ebben az új helyzetben, tartalmi kérdésekben több arccal előállva, hogyan készül a választásokra?
Hát, és ennek a két pártnak a viszonya, ez oldódhat? Ugye azt tudjuk, hogy rettentő feszült, és hát olyan összecsapások, csaták voltak, amiket részben még Gyurcsány Ferenc vívott meg, amik hát azt sugallják, hogy nagyon nehéz lesz ezeket az embereket összebékíteni, miközben nagyon lehetséges, hogy szükségük lesz egymásra.
Amikor a Tisza még nem is létezett, még csak Magyar Péter egyedül harcolt, akkor ő a demokratikus koalíciót és a Fideszt egy lapon említette, mint a közös legyőrendő ellenséget. Ennek során nagyon csúnya és keresetlen kifejezéseket is használt a demokratikus koalícióval kapcsolatban, és tanúsíthatom, hogy ez nagyon sokakat nagyon mélyen bántott, és igazságtalannak találták őket. Úgyhogy ne csodálkozzon senki, a DK is visszaütött, és akkor ráadásul, hogy mi történik az internet bugyraiban, aztán ott végképp el tud szabadulni a pokol. Nem is lenne érdemes tagadni ezt a feszültséget a két párt között, de hogyha a jövő évi választást követően tételezzük fel, hogy a Tisza megnyeri a választást, vagy még jobb, nem nyeri meg, de a DK kell ahhoz, hogy kormányt alakítson, vagy ha megnyeri a választást, de a DK kell a kétharmadhoz, akkor én nekem semmilyen kétségem nincs afelől, hogy találnak egy megoldást arra, hogy együttműködjenek. Zárójelben megjegyzem, hogy a DK, Dobrev Kálmán többször beszélt erről, hogy ő érti, hogy itt mik voltak, de ő mindig mindenkivel hajlandó együttműködni, aki a Fidesz leváltása érdekében dolgozik. Ilyen viszont üzenet még nem jött a Tiszától. Megjegyzem, hogy durvaság se jött erre. Szóval azért, ha tetszik, tekintsük ezt egy fejleménynek, de hogyha...
Megkönnyíti a helyzetet, hogy Gyurcsány Ferenc távozott, ne legyünk képmutatók, mert ez segített.
Hát ez egy másik beszélgetés lenne, hogy ez a gyurcsányozás, ez pontosan micsoda, mert ha valakinek érdeke volt fenntartani ezt a gyurcsányozást, akkor érdeke azután is fenntartani. Nyilván az, hogy Gyurcsány Ferenc kilépett ebből a helyzetből, ez valamelyest nehezíteni a dolgokat, de szerintem a probléma nem az a Fidesz oldaláról, akik 15 évet végig gyurcsányoztak. Az a fő probléma, hogy most már nem a DK a fő kihívó, most már hova gyurcsányoznak. Sőt, olyanokat mondanak, amivel gondolom alátámasztják az elmúlt évek kommunikációját. Most már olyanokat mondanak, hogy akkor már inkább Gyurcsány, mint Magyar Péter. Szóval, ugye, hát szóval azért lássuk be, hogy ezek mögött, a mondatok mögött valódi tartalmak nincsenek, hanem ezek a politikai könyöklésnek és helyezkedésnek az eszközei, egy szó mint száz, hogyha az a tét, hogy le lehet-e váltani az Orbán rezsimet, ha az a tét, hogy a kétharmadot el tudjuk-e érni annak érdekében, hogy az alkotmány és az alkotmányos törvényeket végül is egy országnak ezt a gerincét megváltoztassák, én kizártnak tartom, hogy ne találjanak erre megoldást. Most képzelje el, hogy az Magyar Péter mondjuk miniszterelnökként kiállna a sajátjai elé, és azt mondaná, hogy hát most meg tudnánk változtatni, de ezekkel nem. Úgyhogy én ezt elég valószínűtlennek tartom.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Őrsi Mátyás külpolitikai szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Hölgyeim és uraim, 155 millió 34 ezer forintot kaptunk eddig önöktől. Köszönjük szépen, és előre is köszönjük még a adományaikat, mert még szükség van pénzre ahhoz, hogy eljussunk együtt, és eljutassuk ezt a rádiót a legalább áprilisig. Köszönöm szépen. A mai műsort Bacsa Botond, Lehocki Míriam, Csorba László, Zsidai Péter, Bencsik Gyula és Szénási Sándor készítette. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!